으타못 크리스투스 홀로타이불 레지스테 호날로로홀랄트 이소시르몬 리비크넥 이레테 토얀디코수트 으타못 크리스투스 홀로타이불 레지스테 호날로로홀랄트 이소 시르몬 리비크넥 이레테 토얀디 코수트 을타못 크리스투스 홀로토이불 레지스테 호날로로홀랄트 이소 시르몬 리비크넥 이레테 토얀디 코수트
Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, akik a Mária Rádión keresztül sugárzott görögkatolikus hittanórába szeretnének bekapcsolódni. Ilyenkor húsvéti időszakban ez a mi Szentlélek hívó imádságunk, a föltámadt Krisztus eléneklése, elimádkozása. A mennyei király Szentlélekhöz szóló imádságunkat ugyanis most nem mondjuk egészen 50 napon át. Mennybe menetelik, a föltámadt Krisztust énekeljük helyette. Mennybe menetel ünnepe után pedig 10 napon keresztül a mennybe menetel ünnep körében ennek a magasztaló énekét emelkedj fel az egekbe, Isten és a te dicsőséged az egész földön. Ez helyettesíti ezt a bizonyos Szentlélekhívó imádságunkat, és annál inkább nagy várakozással, szinte megbőjtölve majd pünköskor fogjuk végre újra imádkozni, énekelni a mennyei királyt. Ez az oka annak, hogy a mai hittanórát is a föltámadt Krisztus éneklésével kezdtem el. Így a föltámadt Krisztusnak az erejével, az ő segítségül hívása által szeretnék ma néhány szót szólni a kedves hallgatóknak a mi atyán következő fohászáról, az Isten akaratáról. Természetesen továbbra is ez egy nyitott hittanóra, hozzá lehet szólni, kérdéseket lehet föltenni 061-374-0904-es telefonszámon, körülbelül 3-11-ig tart ez a hittanóra, vagy ha utána valaki később szeretne hozzászólni telefonon, ezt is később is megteheti. Nos hát, kedves hallgatóim, a mi atyánknak ahhoz az imádságához érkeztünk, amelynek egy kiegészítésével együtt szoktuk mondani a fohász. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Elgondolkodhatunk azonban azon, hogy ez a kiegészítés, ez a hozzátétel, amint a mennyben, úgy a földön is, vajon csak az Isten akaratának a akaratára vonatkozik. Hiszen ugye mi atyánk így kezdődik, vagy az első része így hangzik, jól tudjuk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Nehéz volna kitalálni önmagában, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus hogy is értette az ő szavain, ajkán elhangzott szavak, hogyan is voltak értelmezhetők. Minden esetre most, amikor elmélkedünk Jézusnak ezeken a nagyon-nagyon mély, végtelenül mély gazdag tartalmú szavain, akkor joggal tehetünk kísérletet arra, hogy ezt a kiegészítést mintegy kiterjesszük, ne csak az Isten akaratára vonatkozóan. Hallgassuk meg így, vagy gondoljuk így végig ezt a mondatot, szenteltessé meg a te neved, amint a mennyben, úgy a földön is. Jöjjön el a te országod, amint a mennyben, úgy a földön is, és legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Igen, voltak éppen mindháromra vonatkozhat. Hiszen az Isten nevének a megszentelése, az valójában a mennyben a legtökéletesebb. Ott tudják a szentek, a mennyei seregek a legjobban, hogy mit is jelent az Isten neve. Ott tudják legtökéletesebben kimondani az Istennek a nevét. Mi itt a Földön csak véges emberi fogalmakkal tudunk bánni, és bármit mondunk ki az Istenről, az mindig töredékes, az mindig hiányos lesz. Istennek akárhány nevet találunk is, tudjuk a Korán azt tanítja, hogy az Istennek 99 plusz egy neve van, tehát ezzel azt akarja kifejezni, hogy számtalan néven lehet megszólítani Allahot, vagyis az élő Istent. Hát erre utal az is, hogy Istennek, Isten nevének nagyon sokféle imádsága van, különösen is a kopt egyház ismeri ezt, amikor a Jézus imához hasonlóan sok nevet ad az Úrnak az imádkozó, és mindegyik névvel külön-külön próbálja dicsőíteni. Na de hát ezek a nevek mind csak földi fogalmak, és nem tudják a maguk teljességében átfogni az Isten lényegét. A mennyben azonban, ahol minden tökéletes, a szentek is, és az Isten teremtményei, az angyalok megszólítják, párbeszédben vannak az Istennel, ott tudják a legtökéletesebben kimondani az Istennek a nevét. Most, ha mi azt szeretnénk, hogy úgy legyen megszentelve az Isten neve itt a földön, ahogy a mennyben is, ez egy nagyon jogos kívánság, utalás arra, hogy de jó lenne már úgy tudni imádkozni, ahogyan valóban kell. Mennyire jó lenne már a szent lelket annyira elnyerni, hogy úgy meg tudjon tanítani bennünket imádkozni, hogy ez tökéletesen méltó legyen az Istenhöz. Úgy tudjuk őt megszólítani, ahogy az őt illeti. Joggal terjeszthetjük ki tehát ezt a fohászt, ahogy a mennyben megvan szentelve a te neved, a te lényeged lényegedhöz méltóan, éppen úgy bárcsak így tudnánk mi is megszentelni itt a földön a te nevedet. Jöjjön el a te országod. Ezt vajon mondhatjuk-e a mennyben? Hiszen a mennyben már eljött az Isten országa, ott már az uralma beteljesült. Nem szabad azonban megfeledkezünk arról, hogy ez a beteljesültség, az Isten országában való beteljesülés, ez nem valami lezártságot, lehatároltságot jelent. Az Isten országának a beteljesülése továbbra is hordozza a dinamikát, az erőt, a fejlődést, egy folyamatos, állandó fejlődésben van. A végtelenség egyszerre hozza a teljességet és a továbblépést. Ezhöz az emberi fölfogó képesség eléggé kevés, és nem tudja mindezt megragadni, sőt, a mi gondolatainkban ez a kettő, ez ellentétes, hiszen vagy beteljesült valami, vagy még tovább fejlődik. De az Isten világában a beteljesülés az valójában egy egyre tovább fejlődő, a végtelenségi kitáguló tökéletesedés. Hiszen az Isten is, amikor azt mondjuk rá, hogy ő tökéletes, akkor mégsem mondjuk rá az, hogy ő már véges, és már nem tudna fejlődni tovább. Nagy titok természetes az, hogy az Istenben hogyan lehetséges fejlődés, hogyha a tökéletességet és a teljességet birtokolja, de ez megint a mi emberi fogalmainknak a szűkössége akadályoz abban, hogy ezt a két fogalmat össze tudjuk tenni. Hiszen amiben nincs fejlődés, ott nincsen élet. Nyilván az Isten az életnek a forrása, tehát valamiképpen ő benne is kell, hogy legyen fejlődés, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ha már valami tökéletes, akkor nem fejlődhet tovább. Hát itt az Isten országa is egyszerre már eljött a mennyországban, ugyanakkor mégis folyamatosan érkezik, folyamatosan jön. Erre utal az egyik liturgikus szövegünk, amikor a nyolc boldogságot énekeljük, és azt a verset tesszük hozzá mindig, hogy emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodban. A pontos kifejezés így hangzik, midőn eljössz a te országodban. Ez megint annyira nehezen fölfogható, hogy sok esetben kicsit egyszerűbb megfogalmazással kijavítjuk, és azt mondjuk, azt szokták imádkozni, hogy emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba. De nem erről van szó. Nem csak azt kérem, hogy akkor emlékezz majd, hogyha visszajössz a te országodba, és akkor meg ne feledkezzél rólam, hanem a te uralmadban, amikor érkezel, amikor visszajössz, amikor itt a földön a te megjelenésed végérvényes lesz, és a te országod beteljesül, akkor legyek én is ott a szentek gyülekezetében, ahogyan egy néger spirituális énekli ez, hogy ha majd minden szent eljön, hadd jöjjek el én is, hadd legyek én is ott. Tehát ez a Isten országának az eljövetele, ez nem csak a történelmi időben behatárolt folyamatnak a végén következik be, majd hogyha vége lesz a világnak, és az Úr eljön az ég felhőin a mennyei angyalokkal, akkor vége lesz a történelemnek. Ez igen, ez igaz. A történelemnek, az emberi történelemnek vége lesz, de az Isten országának nem lesz vége. Ahogyan szoktuk is mondani az imádságunk végén. Az ő ország, a mindörökkön örökké záró liturgikus formula is erre utal, hogy az Isten országa örök. Na most, ahogyan az Isten országában ez a beteljesülés, ez folyamatos, jöjjön el a te országod, a Isten országában is érvényes ez a mondat, milyen jó lenne, hogyha itt a Földön is az Isten országának ez az eljövetele ezzel a tökéletes beteljesüléssel, illetve ennek minél jobban való megközelítésével jelenhetne meg. Erre vonatkozik ez az utalás, hogyha a két első fohászt kiterjesztjük, amint a mennyben, úgy a Földön is. No de valójában nyilván legszöbbször arra szoktuk értelmezni, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Hogy jól megértsük ezt a fohászt, ezt a kérést, hát meg kell vizsgálnunk, hogy mi az Isten akarata. A kinyilatkoztatás és az egyház tanítása ebben teljesen világos, az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Ez az Isten akarata, a legfőbb szándéka, vágya, ezért teremtette meg a világot, ezért váltott meg bennünket, ezért tesz mindent a világban, hogy bennünket, embereket üdvözítsen, elvezessen az ő országába. Valójában itt is ugyanaz jelenik meg, azt szeretnénk, hogy eljöjjön az Isten országa, vagyis, hogy mindnyájan üdvözülhessünk, minden egyes ember üdvözülhessen. Ez az Isten akarata, hogy az ő ország, az ő uralma beteljesedjék, és abba mindenki beletartozzon. Ennek egy nagyon érdekes képét rajzolta meg az Úr Jézus, amikor arról beszélt, hogy az Isten országa hasonlít a mennyegzős lakomához, amikor a családapa a fiának mennyegzőt rendez, és elhívja a mennyegzőre hivatalos embereket a szolgákon keresztül, menjetek és mondjátok meg, minden készen van a lakomára. De sajnos többen is azt mondják, hogy valami fontosabb dolguk van, éppen hatiga ökröt vettem, ki kell őket próbálnom, földet vettem, meg kell néznem, feleséget vettem, ezért nem mehetek, kérlek, ments ki, mentegetőznek a meghívottak, a hivatalosak. És Jézus folytatja a példabeszédet, ez egy elég szörnyű dolog, hogy a meghívást, akik megkapták, név szerint meghívót kaptak, és mégsem tartják elég fontosnak, hogy elmenjenek a királyi mennyegzőre, de hát az Isten azt akarja, hogy megteljen a házam, és azt mondja, menj ki akkor az utakra, a sövények mentére, és mindenkit kényszeríts be, hogy jöjjenek, mert azt akarom, hogy megteljen a házam. Ezzel a képletes kifejezéssel tanít bennünket, Jézus próbálja értésünkre adni, hogy az Isten azt akarja, hogy ne legyen üres hely a mennyországban, hogy mindenki elfoglalhassa maga helyét, megteljen a ház, mindenkit el akar vezetni az üdvösségre. Az Isten akarata tehát az, hogy üdvözüljünk. Mit is tehetünk ezért, hogy az Isten akarata beteljesüljön? Túl azon, hogy kérjük, hogy legyen meg a te akaratod, ezt az akaratot nekünk is művelnünk kell. Nyilvánvalóan rajtunk múlik, hogy be tud-e teljesülni az én életemben az Isten akarata. Ő azt akarja, hogy én üdvözüljek, de ha én nem akarom, akkor engem nem üdvözít. Szent Ágostonnak ezzel a nagyon híres mondásával világíthatjuk meg. Az Isten a te megkérdezésed nélkül megteremtett, de a te megkérdezésed nélkül nem fog üdvözíteni. A te beleegyezésed nélkül az életbe hívott, de a te beleegyezésed nélkül az örök életbe nem tud átvinni. Mi akaratunk kell, hogy igazodjon az Isten akaratához, az szükséges ahhoz, hogy az Isten akarata beteljesüljön, nevezetesen, hogy én magam is üdvözülhessek, hogy én is ezt akarjam, hogy én is üdvözülni akarjak. Az én életem célja is az legyen, hogy üdvözülhessek. Ha jól megkapargatjuk, nyilvánvalóan mindenki szeretne majd a halál után nagy boldogságban élni. Vannak egyesek, akik nagyon tudatosan próbálják tagadni az élet utáni életnek a valóságát. Ez legyen az ő súlyos nehézségük, sokkal nehezebben megoldható minden emberi kérdés és az életnek a nagy kérdése, hogyha tagadni akarja, hogy ez egy végtelen folyamat, amelybe az Isten mindnyájukat meghív. De mi jól tudjuk, hogy a koporsóval nem zárul le az életünk, hanem egy küszöbhöz érkezik, amely után folytatódik vagy az örök boldogságban, vagy a szörnyűséges örök kárhozatban. Ez rajtunk múlik, hogy eljutunk-e az üdvösségre. Jól lehet, Jézus azt mondja, mert az apostolok fölteszik a kérdést, hogy vajon ki üdvözülhet. Jézus azt mondja, embernek ez lehetetlen. Kétségtelen, az emberi erő kevés ahhoz, az emberi jó szándék, az emberi cselekedetek, bármilyen sok legyen ezekből a cselekedetekből, mindez kevés ahhoz, hogy az ember eljuthasson az üdvösségre. Senki se gondolhatja azt, hogy ha elég jó cselekedetet viszek végbe, akkor a Jóisten, mint egy, amikor megtelnek a piros pontos füzetek, akkor az becsukja, és azt mondja, na most már beléphetek én is a mennyországba. Mégis az üdvösség rajtam múlik. Miféle paradoxon ez? Azt mondja Jézus, hogy ez embernek lehetetlen, másrésztről pedig nem mondhatom azt, hogy hát akkor a Jóisten üdvözítsen engem úgy, ahogy tud. Az egyik egyiptomi szerzetesnek az imádságában találkozunk ezzel, hogy Uram Istenem, ahogy lehetséges és ahogy tudod, üdvözíts engem. Nyilván annak a kifejezése szólal meg ebben, hogy az ember, a szerzetes nagyon mélyen átérzi, hogy mennyire méltatlan ő a mennyországra, mennyire lehetetlenségnek érzi az, hogy ő valaha is az üdvözültek közé, a szentek seregébe kerüljön, és ezért kéri, hogy amennyire lehetséges és amennyire tudod, üdvözíts engem. Tehát az Isten akarata nélkül ez nem lehetséges, de az ember akarata nélkül sem. Igenis, az a célunk, az kell művelnünk, azért azon kell dolgoznunk, hogy üdvözüljünk. Ha ezt nem jól közelítjük meg azt a kérdést, föl is tehetik olykor, föl is teszik azt, hogy hát ez nem önzés, hogy az ember azon dolgozik, azért él, hogy ő üdvözüljön, másokkal meg ne törődjön, mások üdvösségével. A kérdés föltevés rossz. Nem lehet szembeállítani az egyéni üdvösséget mások szolgálatával, mások üdvösségével. Nem lehet úgy művelni, munkálni a saját üdvösségemet, hogy közben ne foglalkozzam, ne törődjem a másik embernek az üdvösségével. Csak úgy üdvözülhetek, hogyha közben én mindent megteszek azért, hogy a körülöttem lévők, legalábbis akik rám vannak bízva, akiknek kért valami módon felelősséggel tartozom, az ő üdvösségükön is ne munkálkodnék. De ahogyan mindenkinek a saját felelőssége az, hogy üdvözülni fog-e, éppen ezért az egyes ember sem tudja befolyásolni a másik ember együttműködése nélkül az üdvösségét. Az Isten nem tudja üdvözíteni azt, aki nem akar üdvözülni, így aztán mi emberek is egy bizonyos korlátig próbálunk mindent megtenni, és meg is tehetünk a másik üdvösségért, de ezen a korláton túl azonban nem tehetek. Egy házaspárnál például nagyon súlyosan jelentkezik ez, amikor a istenhívő, istenfélő házasfél próbál mindent megtenni azért, hogy a házastársának az üdvösségét is munkálja, és azt látja, hogy ugyanakkor pedig a kárhozat felé megy, akár a szenvedély betegsége, akár a megáltalkodottsága miatt. Ez nagyon-nagyon súlyos fájdalom, vagy éppen a szülő, amikor látja, hogy a gyermeke a vesztébe rohan, és nem tud mit tenni, próbálja megállítani, imádkozik bőjtől, virrasz érte, de mégsem veheti át az életét. És ez egy fontos dolog a másokért vállalt és másokért viselt felelősségünkben is, hogy ne essünk túlzásba sem, hiszen én nem tudom élni a másik embernek az életét. Minden meg kell, hogy tegyek azért, hogy a másik ember is üdvözüljen, a férjem, a feleségem, a gyermekem, adott esetben a szülőm, vagy a barátom, vagy egy idegen ember, de ahogyan az Úristen is meghagyja másik ember szabadságát az üdvösségének az útján, így én nekem is meg kell hagynom ezt a szabadságot. És nem kétségbeesésig beteggé kell lennem, hogyha a másik ember sorsát látom, hogy mennyire veszélybe rohan, hanem az Istenben bízva rábízom az ő sorsát, az ő Istennek az irgalmas szeretetére. Ő jobban szereti azt az embert, mint én magam, és én próbálok mindent megtenni érte, hogy üdvözüljön, de nem adhatom föl a saját üdvösségemet azért, hogy a másik üdvözüljön. Szent Pál egyik elragadtatott mondatában azt mondja, hogy a zsidó testvéreiért inkább azt szeretné, hogy ha kell, a kárhozatra jussak, csak hogy ők üdvözülhessenek. Nyilvánvalóan ez az magával ragadott gondolat, a szeretet hevületétől tett kijelentés nem fedheti a valóságot, hiszen csak akkor üdvözülhetnek mások is az én munkálkodásom eredményeképpen, ez engem is elvezet az üdvösségre, ha mások üdvösségén munkálkodom. Jézus utal is erre az egyik tanításában, amelyre most még szeretnék kitérni, hogyha az Isten akaratának a lényegét vizsgáljuk, és azt jól meg akarjuk érteni. Ki is üdvözülhet? Jézus egy Máté evangéliumában a 28. fejezetben egy hosszú leírásban egy nagyon szemléletes képet rajzol elénk. Az utolsó ítéletnek a képe, amikor oda sorakoznak az ítéletre várakozók, és az egyiket a jobbjára, másikat a baljára sorolja, az egyiknek azt mondván, hogy jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot, hiszen éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, ruhátlan voltam és felruháztatok, börtönben voltam és meglátogattatok, beteg voltam és eljöttetek hozzám. Minthogyha ebből jól kiolvasható lenne, hogy ezek szerint azok üdvözülnek, akik enni adnak a szegénynek, inni adnak a szomjazónak, ruhát adnak a ruhátlannak, meglátogatják a börtönben lévőt vagy a beteget. A Jézus leírásának, az utolsó ítéletről szóló leírásának van egy nagyon-nagyon fontos eleme, amely irodalmilag is és teológiailag is nagyon-nagyon szépen visszatér. A kárhozottak felsorolásakor is, és az üdvözültek felsorolásakor is ezzel zárul a kép, amit egynek a legkisebbek közül tettetek, azt nekem tettétek. Ez a kulcs. Ha nem azért teszem a jót a másik emberért, a másik emberrel, mert ezzel Jézusnak akarok kedvezni, Jézushoz szeretnék közelebb kerülni, akkor ez nem válik üdvösségemre. Akkor a jó cselekedetem az olyan emberi magatartás, amely nem az Isten országát építi. Lehet, hogy nincs tudatában azzal ennek, mondjuk egy hitetlen ember, vagy egy máshallású ember, nem keresztény ember, amikor jót tesz másokkal, hogy közben ezt Jézusért teszi. Nem a tudatossága szükséges, hanem hogy ez valóban Jézusért történjen. Hogy valóban az Isten országát építse az a cselekedet. Mert Adott esetben lehet jót tenni, enni adni, inni adni más célokból. Sajnos látjuk ezt a mai világban is, hogy valaki azért osztogat kenyeret, ad italt, jótékonysági cselekedeteket visz végbe, mert közben ott van a tévékamera, ott vannak az újságírók, és tündökölni akar ezekben a hírekben, hogy ő milyen jót tesz. Látszólag nagyon-nagyon szó szerint ugyanazt viszi végbe, amiről Jézus beszél az utolsó ítéleten, hiszen enni ad, inni ad, ruhákat ad, és így tovább, de nem építi az Isten országát, mert más a motiváció, más a késztetés. Amikor valóban Krisztusnak akarunk adni, egyszerűen a szeretet indít bennünket. Márpedig szeretet nincsen Isten nélkül. Ahol szeretet van, ott van az Isten. És hogyha valaki szeretetből adja az ételt, italt, igazi önzetlenségből veszi észre ruhátlant, és vállalja mondjuk a börtönben vagy a kórházban lévők meglátogatását, akkor teszi az Isten országát építő módon Jézusért ezeket a tetteket. Ez tehát a kulcs, nem az, hogy mit teszek, hanem hogy miért teszem. Teréz anya is erre utal, és később aztán nagyon sokan idézték tőle, hogy nem nagy dolgokat kell végbevinni, hanem kis dolgokat nagy szeretettel. Ez a szeretet kulcsa az, amelyik megadja a cselekedeteinknek az igazi lényegét és az értelmét. Akkor fogja az Isten országát építeni, akkor lesz valójában az Isten akaratának a teljesülése, az a sok-sok jó, amit én végbeviszek, hogyha azt Jézusért teszem. Hadd idézzek most föl egy nagyon érdekes tanítást, amelyet Mattel Maskin egyiptomi kopt lelki atya fogalmaz meg. Nyilván nem a saját kútforrásából csupán, hiszen az ő imádságról, lelki életről szóló tanításainak éppen az a különlegessége, hogy összegyűjti az atyáknak a tanításait, igazi nagy patrisztikus teológiával fogalmazza meg a lelkiéletnek és az imádságnak a nagy tanácsait. Arról beszél Mattel Maskin atya, hogy a jó cselekedetek még nem az emberi életnek és a lelkiéletnek a gyümölcsei. A jó cselekedetek a lelkiéletnek csupán a levelei, amely nélkül, amelyre nagyon nagy szükség van, amely nélkül a lelki élet nem fejlődhet, nem épülhet, nem lélegezhet. Tehát hogy lehetne jó lelki életet élni, keresztény életet élni jó cselekedetek nélkül? Nem lehetséges. Kell, hogy tele legyen az életünk jó cselekedetekkel, de ez csak a levél. És a lelki életnek a gyümölcse pedig az Istennel való egyesülés. Ahogyan Jézus is mondja, amit egynek a legkisebbek közül tettetek, azt nekem tettitek, velem tettétek. Jézus azonosítja magát az emberrel, mert tudja, hogy ez az ember élet célja, egyesülni az Istennel. Ez az életünknek a célja, ez a lelki életnek a gyümölcse, erre kell törekedni, az összes többi csak vele együtt jár. Azért kell, hogy jó cselekedetek legyenek, hogy éljen a lelki életem, de a fő cél nem ez. Nem azért élek csupán, hogy másokkal jót tegyek, hanem hogy az Istenre találjak, hogy egyesüljek az Istennel, hogy átistenüljek, hogy Krisztus éljen bennem, hogy ezek a cselekedetek már ne is az én cselekedeteim legyenek csupán. Erre kell, hogy törekedjem, annak érdekében, hogy ezek a levelek valóban élő levelek legyenek, és valóban a lelkiéletnek a fejlődését szolgálják. Ugye emlékszünk a fügefáról szóló történetre, amikor Jézus Jeruzsálembe való bevonulása során látja a fügefát, és oda megy hozzá, hogy gyümölcsöt keressen rajta. De mivel nem talál gyümölcsöt, ezért megátkozza is a fügefát, és azt mondja, soha többé ne legyen rajta, ne teremje rajta gyümölcs. Ha csak leveleket hozunk, akkor átkozottá válik az életünk. Hogyha nem a lelki életet építjük, hogyha nem az Istenért élünk, hogyha nem az Isten közelség, az Isten iránti vágy vezeti az életünket, tudatosan vagy nem tudatosan, hogyha nem a szeretet indít bennünket, akkor akár kárhozatra is válhatnak a jó cselekedeteink. Hogy egy másik mondás mondja, hogy a pokolba vezető út jó cselekedetekkel van kikövezve. Sok-sok jót tehet az ember, és közben mégsem az Isten akaratát teljesíti, mégsem az Isten országát építi. Amikor kimondja az egyházunk tanítása, kinyilatkoztatás nyomán, hogy az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, akkor valójában erről az egyesülésről van szó. Egyesülni akarok az Istennel, egyesülni akarok az ő akaratával, hogy többé már ne én éljek, hanem az Isten éljen bennem. Erre akar elvezetni az Isten mindnyájunkat. Amikor a mi atyánkban kérjük, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, akkor tudatosulni kell, hogy tudatosuljon bennünk, hogy ezt akarja az Isten. Belém akar költözni, bennem akar élni, egyesülni akar velem. És így jobban megértjük, hogy az Isten akaratának az elfogadása az nem csupán valami tehetetlen legyintés, hiszen hát ő az erősebb, ő a mindenható, mit is mondhatnék más, hát legyen meg a te akaratod. Lehet, hogy én más szeretnék, na de hát te vagy a hatalmasabb, üssek ő, legyen úgy, ahogy te akarod. Szó sincs róla. Jézus nem arra tanít, buzít bennünket a mi atyánknak ezzel a imádságával, hogy legyintsünk, rálegyintsünk, legyen úgy, ahogy te akarod. Hanem én akarom azt, hogy úgy akarjam, ahogy te. Akarom, hogy az én akaratom igazodjon a tiédhez. Erre megint Jézus mutatja a példát, amikor nagyon-nagyon emberi módon egyik alkalommal az ő emberi vágyai szembe kerültek az Istennek az akaratával. Amikor nagyon félt a Getsemáni kertben, hogy mi is fog következni, átélte nem csak a szenvedésnek a súlyát, hanem az egész emberiségnek a bűneit vette akkor magára, átélte véres verejtékezéssel minden embernek a bűnét, és szabadulni szeretett volna ettől, ha csak lehet, múljék el tőlem ez a pohár. De, hozzátette, ne az én akaratom legyen, hanem a tied. Ezt jelenti az Jézus nevében való imádkozás. Többször is találkozunk ezzel a mondattal, Jézus mondja így biztat, hogy bármit kértek a nevemben az atyától, megadja nektek. Ez az isteni akarat, amivel azonosulni kell, és amivel Jézus is nehezen azonosult, egy ponton, amikor úgy érezte, hogy esetleg, hogyha az ő akarata nem egyezik az Isten akaratával, akkor viszont ne az én akaratom legyen, hanem a tied. Úgy hallom, hogy valaki hozzá szeretne szólni. Halló?
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Tessék parancsolni.
Megköszöntöm, atya Mária vagyok. A Huszár Lőri Ciszterci atya, aki most Zirszentperjel, ő tartott hittanórát a Mária rádióba, és ő mindig úgy, hogy egy evangéliumi részt olvasott fel, vagy többet is, és azt magyarázta. És egy evangéliumi résznél az jutott eszembe, hogy ez a mi atyánkra adja meg a választ.
Igen.
És azt mondtam, hogy fontos dolgokat kérjünk az Istentől. Mi fontos dolgok, amik az üdvösségünkhöz és az életünkhöz szükséges. És mikor kérjük? Éjjel-nappal kérhetjük, vagyis a nap bármely szakába kérhetjük, mert az Isten éjjel-nappal meghallgat minket. És hogyan kérjük? Álhatatosan, kitartóan, mert az a hitünk mértéke. Dicsértessék.
Köszönöm szépen a kiegészítést, Mária néni. Mindörökké, amen. Köszönjük szépen ezt a kiegészítést, valóban így van, ahogy mondta a kedves hallgató. Kérnünk kell tehát az Isten akaratának a teljesülését, és Jézussal együtt kell kérnünk, ahogyan ő érzékelte, hogy esetleg az én akaratom nem igazodik a tiédhöz, akkor ne az én akaratom legyen. Na hát ezért kell nekünk imádkozni a mi atyánkban, nap mint nap, legyen meg a te akaratod, hogy egyre jobban ráhangolódjak a te akaratodra. Gyakran éppen fordítva gondoljuk az imádságot, és azt szeretnénk, hogyha ne a te akaratod legyen, hanem legyen meg az én akaratom, és azért kérjük az Istent, hogy ezt és ezt vidd végbe. És kérhetünk is bármit az atyától, de Jézus nevében, ezzel a kiegészítéssel, hogy de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ezért kell nekünk odafigyelni az Isten akaratára, és minden egyes imádságban törekedni arra, hogy egyre jobban ráhangolódjunk erre. Az Isten akarata, hogy üdvözüljünk, én magam elsősorban, az én életem tekintetében legalábbis, és az Isten akarata az, hogy közben pedig mi más sokat is elvezessünk az üdvösségre. Halló, még valaki hozzá szeretne szólni?
Bizsérpölcsé.
Mindörökkel
ment. Kedves atya, én azért nem értem ezt a dolgot, mert nem önző dolgokat kérek a jó Istentől, hanem kifejezetten olyat, hogy megtérjen az illető.
Igen, igen.
És nemes dolgokat kérek, olyat, ami Istennek tetsző érzésem szerint.
Igen.
És
igen.
Mégsem teljesül. Szóval ezért
drága,
nem értem, hogy drága, legyen meg a...
Igen. Igen, ki kell várni. Ki kell várni, mert minden kérésünket meghallgat az Úr. Ő tudja, hogy mikor ez a legalkalmasabb, és azt is, hogy hogyan adja ezt meg. Lehet, hogy mondjuk valakinek az üdvösségéért, vagy a megtérésért imádkozom, de még nem érett rá, de az én imádságom hozzásegíti őt ahhoz, hogy amikor elérkezik annak a pillanata, akkor meg fog térni.
De évek óta ugyanazért a nemes dologért imádkozom, és nem érzem, nem látom a hatását, az eredményét.
Így van. Az előbbi hozzászóló is mondta, hogy a imádságunknak, a hitünknek a próbatétel az álhatatosság, a kitartás. Úgyhogy egészen biztos, hogy meghallgatja az Úristen, folytassa ezt az imádságot ezzel a kitétellel, hogy legyen meg a te akaratod, és meg fogja tapasztalni az, hogy meg fogja látni majd, hogy valóban te is az Isten.
Bocsásson meg, hogy még valamit kérdezek, bár nem pontosan ide passzol, de állandóan gyötör engem az ördög azzal az utóbbi időben, már nagyon idős vagyok, túl vagyok a 90-en. De hogy úgy néz ki, hogy mennék később jön vissza Jézus.
Igen.
A földre, annál több ember elkárhozik, mert szaporodunk, mindig több és több ember lesz, és mindig rosszabb a világ, mindig több a bűnös, meg a felkárhozásra való.
Mindig így érezzük valóban. Hát, hogy odát mi fog történni, azt sajnos, mert szerencsére mi nem látjuk, ezért kell imádkoznunk egyre többet, hogyha azt látjuk, hogy egyre nagyobb a bűn, de ahogyan Szent Pál fogalmazott, ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. Az Isten kegyelme az, amelyik mindent le fog győzni.
Minek most le kell.
Hát ezt nem tudjuk, majd odát meg fogjuk tudni. Isten áldja, elköszönök mindörökké, amen. Nos, hát ezzel zárjuk akkor a hittanórát, hogy oda bízzuk, hogy a Jóisten akarata hogyan akarja vezetni az életünket, de nagyon fontos, hogy ezért mondjuk nap mint nap minél többet, hogy mi is ne térjen el, vagy a mi akaratunk, vagy ha mégis, akkor inkább az Isten akarata legyen, és az én akaratom is egyre jobban igazodjon az Isten akaratához, akkor fogok tudni másokat is elvezetni az üdvösségre. Föltámad Krisztus!
Hírpercek.
Híreinket hallják. A mikrofonnál Juha Gyöngyi.